A neobankok ugye, ahogy már beszéltünk róla, hogy egy darab nagyon egyszerű szolgáltatást nyújtanak, de azt nagyon jól. És ez referenciapontként szolgál egyébként az összes hazai hagyományos banknak, és akármennyire is ugye nem igazán szeretik nyilván az ő piacukra belépő fintech támadókat, de állandóan a saját mobilbankjukat is hozzájuk hasonlítják, megpróbálnak olyan UX-et adni.
Sziasztok, ez itt a Portfolio heti podcastja, ami minden héten szerdán jelenik meg, úgyhogy köszöntjük a hallgatókat itt innen a Portfolio stúdiójából. Én Orosz Márton vagyok, és itt van velem a stúdióban kollégám, a Portfolio pénzügyi rovatának elemzője, Turzó Ádám. Szia, Ádám!
Sziasztok, üdvözlöm én is a hallgatókat!
És hát egy nagyon izgalmas témáról fogunk beszélgetni, ami szerintem nagyon izgalmas, és nekem nagyon-nagyon tetszik, meg hozzám nagyon közel áll a téma, ugyanis én egy lelkes felhasználó vagyok. Ez pedig nem más, mint a Revolut, ami most már Revolut bankként is működik, és hát elég komoly híreink, meg infóink vannak ezzel kapcsolatban. Például azért is, mert a Portfolio néhány héttel ezelőtti Banking Technology konferenciájának az egyik sztár előadója volt Andrej Bicejka, a Revolut bank vezérigazgató helyettese, aki aztán tényleg első kézből szolgáltatott infókat erről a témáról. De egy picit kezdjük egy kicsit távolabbról, Ádám. Hogy lehetne definiálni a Revolutot azoknak, akik nem ismerik? Ugye azt tudjuk, hogy nagyon sok felhasználója van már Magyarországon is. Mik azok a neobankok, és hogy kell elképzelni ezt az egész ökoszisztémát? Hogy néz ez ki?
Hát igen, ugye a neobankok néhány évvel ezelőtt jelentek meg egyáltalán a világon, és egyébként úgy utána Magyarországon néhány évvel később. Ők ugye olyan új fintech szolgáltatók voltak, akiknek egyébként nincsen banki licenszük általában. Különféle ilyen elektronikus pénz kibocsátói licenszeket szoktak szerezni szerte a világon, egyébként Európában jellemzően Londonban, illetve Litvániában. Egyébként ugye a Revolutnak is pont itt vannak az engedélyei. De szóval az a lényeg, hogy ők olyan nis területekre léptek be, ahol a hagyományos bankok valamiért nem működtek jól. Pontosabban gyakran nem csak, hogy nem jól működtek, mert lehet, hogy jól működtek, de nagyon drágán. És akkor ők észrevették ezeket a területeket, és elkezdtek olyan szolgáltatást építeni, ami egy dologra fókuszált. Ezt az egy dolgot, ezt nagyon ügyesen és jól egy appon keresztül általában megoldották, és ezzel millióit a felhasználóknak tudták megszólítani egy pillanat alatt, és így nőttek a semmiből. Néhány év alatt hatalmas felhasználói bázussal rendelkező neobanká. És a Revolut is egy ilyen sikersztori egyébként, sőt az egyik legnagyobb a világon, ugyanis ők ugye egy ilyen utazóappként indultak el, egy darab kártyát adtak ingyenesen, teljesen díjmentesen, és egy olyan deviza középárfolyamhoz közeli árfolyamon váltanak, hogyha utazni megyünk, és külföldön vásárolunk, vagy pénzt veszünk fel, amit egyébként hagyományos bankok egyszerűen képtelenek, mert sokkal drágábban nyújtják ezt a szolgáltatást. Eleve azért, mert ugye nem nagyon volt más versenytársuk, és ezért hát ez egy ilyen, hogy is mondjam, fejős tehén piac, ahol ugye magas árak mellett dolgoznak a szektorálisan már régóta, és ezért így nem is akarnak igazából egymással versenyezni, és itt ide tette be a lábát sok neobank.
Én úgy emlékszem, hogy Magyarországon az első az a TransferWise volt, ami úgy valamennyire széles körben elterjedt, ugye ezt most már Wise-nak hívják, de aztán a Revolut az most nekem úgy tűnik, hogy minden tarol, és az összes barátomnak van Revolut kártyája, és például amikor együtt elmegyünk sörözni, akkor a végén a számlát szétdobjuk, és borzasztóan egyszerű. Nyilván egyébként erre azóta már sok banki applikáció alkalmas, de ugye mindannyian más-más banknál vagyunk, és például mi egy ilyen prepaid kártyaként használjuk ezt a szolgáltatást, és hát ez nekünk nagyon jól jön utazásokhoz. És meg én azt tapasztalom, hogy világszerte mindenhol borzasztóan jól működik a sztori. De akik itt a nagy szereplők akkor a piacon? Kettőt már említettünk, jó-e így a sorrend, hogy a Revolut a legnagyobb, és a Wise körülbelül a második helyen van?
Hát igen, a sorrend az nagyjából így lehet, hogy te említetted az előbb, hogy a Revolutnak több felhasználója van. A TransferWise az igazából egy másik szolgáltatással terjedt el Magyarországon igazán, ez pedig nem is annyira az utazós apphoz tartozik, hanem ők a nemzetközi pénzküldésben újítottak nagyot. Méghozzá azzal, hogy úgy oldották meg a nemzetközi pénzküldést, hogy az sokkal olcsóbb és gyorsabb lett, mint amire a hagyományos bankok képesek. A hagyományos bankok azok a nemzetközi levelező rendszeren keresztül küldik a pénzt, ami elég drága, és a különböző rendszerek nyitva tartásától függ, hogy az mondjuk 1-2 vagy akár 3 napon belül érkezik meg az adott címzethez, és ráadásul elég drágák. Ugye a TransferWise meg azt csinálta, ami egy nagyon nagy újítás volt abban az időszakban, hogy különböző leányai az egyes országokban összegyűjtötték a TransferWise-os utalásokat, ezeket nettósították, és csak egy darab pénzátutalással küldték át. Ők egymás között számoltak el, úgymond a két TransferWise lány, miközben a belföldi rendszeren meg megoldották a számlára való kiutalást, ami meg töredékedett tényleg százada mondjuk díjban, árban, mint egy nemzetközi utalás. És ezzel rögtön sok millió ügyfelet is tudtak szerezni. Magyarországon a Revolut, amikor megjelent, akkor nagyon hamar elterjedt, ők ugye már eleve ezzel az utazóappos kártyás megoldással érkeztek, és nagyon gyorsan elterjedt az a része is, hogy ugye a Revolutosok egymás között ingyen és kvázi azonnal utalhatnak, megoszthatják a számlákat, amit te is mondtál, és ezért nagyon hamar népszerűvé vált.
Kik vannak még kisebb szereplők ezen a piacon, és ők egyébként úgy lehet itt valaki kisebb szereplőként észrevehető, hogy valamilyen speciális szolgáltatást kínál még egyébként az ügyfeleknek, vagy nagyjából ugyanezt tudta eddig úgy mindegyik szolgáltató?
Hát vannak még kisebb szereplők, akit még érdemes megemlíteni, szerintem mindenképp ez a Curve, akik ugye egy olyan kártyát adnak, ami több kártyát egyesít, és eleve az úgy használható, hogyha mögé rakunk egy már meglévő kártyát. Ez ugye akkor érdekes, hogyha szintén egyrészt utazáskor, ugye ők is ugyanolyan devizaközéphez közeli árfolyamon váltanak, másrészt meg ugye egyszerűsíti, akinek van 2 vagy 3 kártyája, az akár egy appon belül átlapozgatja magának azt a kártyát, amit éppen használni akar, és használhatja az egy darab Curve kártyájával. Tehát nem kell, hogy mind a 4 vagy 3 kártya nálunk, ugye egyből használható lesz. De egyébként itt van még az N26, meg van több olyan bank, aki elérhető, de mivel ugye a Revolut, meg igazából a Wise és a Curve viszonylag gyorsan ezt a fintechre, hogy is mondjam, hajlamos fiatal korosztályt elérte, ezért igazából én nem gondolom azt, hogy mondjuk egyik vagy másik neobank annyival többet tudna nyújtani, hogy így azért váltsanak. Nyilván különböző cashback szolgáltatások miatt esetleg még érdekes a Curve is, például ad egy 1%-os cashbacket bizonyos vásárlások után. Szóval még itt lehet ilyenekkel csábítgatni az ügyfeleket, de alapvetően nyilván azok, akik már akartak egy ilyen neobankos számlát, azok már megnyitották ezt.
Az jutott eszembe közben egyébként, hogy egy nagy kalandom volt a TransferWise, vagy most már Wise kártyámmal. Pár évvel ezelőtt, szerintem 18 telén egy olyan 6-7 órás átszállásom volt az Ammani repülőtéren, Jordániában, és ott történt az, hogy hát nem akarták elfogadni a TransferWise-os kártyámat, ugye van rajta ez a kis bevágás, nem tudom, megvan-e, talán a hallgatóknak és sokuknak van ez a kártyája, és ugye nem egy egyszerű, egy hétköznapi, teljesen szögletes bankkártya, hanem az a specialitás, hogy az egyik oldalán van egy ilyen félkör alakú bevágás, és ez így ilyen dizájn elem, semmi funkciója nincsen, és hát nagyon furcsán néztek ott az étterem, és nagyon kellett ott küzdenem, hogy egyáltalán ne szóljanak valamilyen hatóságnak, mert nem akarták elhinni, hogy így működik ez a bankkártya. Egy picit beszéljünk már arról, hogy a Revolut most már ott, a Revolutnál tudunk most már konkrét számokat, és tudjuk azt, hogy Magyarországon 500 000-nál is több felhasználója van. Ezt ők kommunikálják egyébként, ezt a számot?
Így van.
Azért ez így első hallásra óriási számnak tűnik, és második hallásra is. Hát itt a legnagyobb bankoknak van ennyi ügyfelük Magyarországon. Szerintem ezzel a top 5, ha csak az ügyfélszámot nézzük, a top 5 bank közé beférhetnek körülbelül. Azért ez óriási szám. Hogy jött ez össze, és mit szólnak ehhez a bankok?
Hát igen, ugye pont ugye nem olyan régen tartottuk a Banking Technology konferenciánkat, amit már említettél is, és ott is a bankárokkal is szó volt a Revolutnak a térnyeréséről. És egyébként pont Foltányi Tamás, az Erste-nek a vezérigazgató helyettese, az IT-ért felelős vezér helyettese mondta, hogy hát félelmetes, hogy milyen gyorsan szerzett itt 500 000 ügyfelet, miközben ők már ilyen több 10 éve itt vannak, ők is nehezen gyűjtenének össze ilyen sok embert, de pláne ilyen gyorsan. És hát igen, ugye ez azért is érdekes, mert a neobankok ugye hogy már beszéltünk róla, hogy egy darab nagyon egyszerű szolgáltatást nyújtunk, de azt nagyon jól. És ez referenciapontként szolgál egyébként az összes hazai hagyományos banknak, és akármennyire is ugye nem igazán szeretik nyilván az ő piacukra belépő fintech támadókat, de állandóan a saját mobilbankjukat is hozzájuk hasonlítják, megpróbálnak olyan UX-et adni. Csak hát nyilván ugye nekik egy csomó olyan dologgal meg kell küzdeniük, hogy ők viszont egy univerzális bank, és ezért rengeteg termékük van, és nem lehet egy ugyanolyan seamless UX-et adni, hogyha neked még van 25 olyan másik termék, amit úgy érdemes lenne belepasszírozni a mobil appodba, de az egyébként jól megtalálható legyen, jól nézzen ki, egyszerű legyen, meg minden. Tehát, hogy azért ebben nagyon-nagyon sokat fejlődtek így a hazai bankok, de a Revolut az a mai napig egy ilyen referencia pont, amit így figyelnek és nézik, mert hogy valamiért az mégiscsak egy ilyen érthetően és ilyen nagyon gyorsan elterjedt Magyarországon, és hogy ennek van valamilyen oka.
Akkor térjünk is rá a mai podcastünk fő témájára, ez pedig a Revolut Bank, amit ugye néhány héttel ezelőtt jelentettek be, és hát Magyarországon szerintem te írtad meg elsőként, hogy indul ez a sztori. Akkor miről szólt ez a bejelentés, és hát mi ebben az óriási felhajtás?
Hát ugye a felhajtás az azért volt, mert hogy ki az, aki belépett bankként, tehát ugye amit mondtunk is, hogy félmillió ügyfélnek változik meg hirtelen az élete vagy a bankolása. De
változhat, hogyha úgy dönt.
Pontosan, hiszen arról van szó alapvetően, hogy átváltunk-e Revolut felhasználóként a Londonban bejegyzett cégtől, ma a Litvániában bejegyzett bankhoz. Ugye a londoni cég az egy elektronikus pénzkibocsátó, és a helyi felügyelet szabályozza, és kisebb, korlátozottabb joga van, mint a szolgáltatásokra, mint a litvánnak. Ugye a litván az már egy korlátozott banki licensz, de banki licensz, ezzel már akár hitelezni is lehet, és ugye a betétet gyűjteni, amit eddig ugye nem tehetett meg, mert az elektronikus pénzkibocsátó az annyit csinál, hogy ami van egy számládon, azt ő kvázi virtualizálja, és akkor küldhetővé teszi a pénzt, de mindig pontosan ugyanannyi fontnak, meg forintnak megfelelő összegnek kellett lenni egy másik számlán. A Revolut Litvániában viszont már ugye kvázi betétet helyezhet ki, meg hitelt is adhat. És hát két országban már van is személyhitel, meg hitelkártya hitel is, amit a Revolut biztosít. Ez az egyik ilyen legnagyobb változás, hogy ugye új szolgáltatásokat hozhat Magyarországra a Revolut, a másik pedig ugye a litván betétvédelem, hogyha átváltunk a londoni Revolutról a litván Revolutra, ami ugye a Revolut Bank, akkor a 100 ezer euróig a kártalanítás biztosított, hogyha esetleg bedőlne a Revolut valamilyen oknál fogva, akkor ezt a 100 ezer euróig a betétünket vissza fogjuk kapni maradéktalanul.
Nekem nincs igazából bajom azzal, hogy egy litván betétvédelem van. Egy uniós ország, azt gondolom, hogy stabil pénzügyi háttérrel, és azért tudjuk, hogy a balti államok azért rendkívül fejlettek a különféle ilyen jövő technológiákban, és a mindenféle digitális megoldásokat azok nagyon, nagyon, nagyon komolyan veszik, és nagyon komolyan fejlesztik. De én úgy emlékszem, hogy a Magyar Nemzeti Bank azért egy kicsit úgy problémázott ezzel a dologgal kapcsolatban. Itt pontosan mit mondott az MNB? És akkor mi ennek a háttere?
Az MNB ugye alapvetően azt nyilatkozta, hogy azt mondta, hogy a kommunikációs gondok akadhatnak, hogyha valami gond van a Revoluttal, becsődöl, akkor a litván jegybankhoz, a litván betétvédelmi biztosítóhoz mehetünk majd mi a kis igényünkkel, hogy nekem volt ott 124 ezer forintom a Revolut számlán, és kérem vissza. És hogy ez meg nem feltétlenül annyira biztos, mert hogy ugye nekünk litvánul kéne tudnunk, vagy legalább egy valamilyen külföldi
hát
nyelven,
angolul,
hát legalább angolul. És hát ugye ez volt az alapok, de igazából azért emögött nagyon erőteljesen az is meghúzódik, hogy az MNB szeretne közvetlen felügyeletet is gyakorolni a Revoluton. Most ugye ezt nem teszi meg, mert ez egy passzportált engedi, és a gyakorlatilag határon átnyúló szolgáltatásként van jelen Magyarországon a Revolut Bank. Hogyha itt egy fióktelepet hoznának létre, akkor az MNB közvetlenül is felügyelhetné magát a bankot, tehát hogyha valamilyen szabálytalanság van, ők kimehetnek, ellenőrizhetnek, mit tudom én, hogyha az ügyfelek panaszt nyújtanak be az MNB felé, hogy ők nem érték el az ügyfelet, vagy az ügyintézőt, akkor az MNB tud intézkedéseket, akár bírságot kiszabni, akár felügyelni azt, hogy hogyan kezelik az ügyfeleket. De egyébként fontos azt látni, hogy a Revolutnak van 2200 alkalmazottja, kicsivel több, és ők látnak el 16 millió ügyfelet. Nyilván nekik van chatbotjuk, meg különböző automatizációjuk, és nyilván az ügyintézés, hogyha valami gond van, akkor ez valószínűleg lassabban, vagy ugye angol nyelven történhet meg, tehát ezt, nyilván ezt minden revolutusnak ezt figyelembe kell vennie. És hát az MNB meg szeretné, hogyha ez magyarul történne, és lennének itt magyar emberek, akit fel lehet hívni, hogyha valami gáz van. Tehát az MNB-nek ezek a vágyai, és egyébként a Revolut Bank egyáltalán nincs ettől elzárkózva. Azt látni kell, hogy az Andrius Biceika, a Banking Technology-n is azt mondta, hogy ők itt semmilyen hitelt nem fognak egészen addig biztosítani, amíg ők az MNB-vel nem tisztáznak mindent. Tehát azt mondta, hogy amíg nem lesznek közös nevezőn az MNB-vel, addig ők inkább nem fognak itt, hazárdírozni, hogy akkor ők most itt elkezdenek hitelezni, és akkor utána meg összeakaszkodnak velük hosszú távon. Nem. Ők beszélgetnek egymással, párbeszédben vannak egymással. Egyelőre nem tervezik egyébként, hogy fiók telepet nagyon hamar létrehozzanak, de egyébként idővel igen, és idővel szeretnének új banki termékeket is behozni az országba.
Uh-huh. És itt a Portfolio Banking Technology konferencián reagáltak erre, akár az MNB szakértői?
Az MNB részben nem pont az ő ezzel kapcsolatos illetékes szabályozó nem volt ott, de más MNB-s résztvevők ott voltak, és azért ők is részben kapcsolódóak a szabályozási dolgokkal kapcsolatban, és azt mondták, hogy ők is így úgy vélekedtek, hogy jó lenne azért, hogyha lenne egy fióktelek itt Magyarországon, de hát mivel nem ők voltak az illetékes, tehát nem a felügyelet részéről ült be valaki, ezért erről nagyon részletesen már nem volt szó. De mondom, tehát a közleményből azért az jön át, hogy ők ezt kvázi feltételnek szeretnék szabni, hogy létrehozzanak egy fióktelepet itt a revolutosok.
Én egyfelől értem az MNB-t, hogyha csak itt ezt az 500-es ügyfelszámot nézzük, azért értem azt, hogy miért akarnak egy kicsit közelebbről is odafigyelni erre a cégre. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy nekem egy másik uniós ország jegybankjának a biztosítéka, az számomra felhasználóként elegendő, nem gondolom, hogy nem tárolok azon a bankkártyámon vagy azon a számlámon olyan óriási összeget, ami miatt különösebben aggódnom kellene, inkább csak egy ilyen prepaid kártyaként használom, mint szerintem sokan a hallgatók közül is, ezzel fizetgetünk a boltban, meg itt ott, és nem a klasszik bankkártyánkat használjuk. De te mit gondolsz egyébként, stabilnak nevezhető a Revolut, mint cég? Megbízhatunk bennük?
Igen, ugye két dolog is eszembe jutott. Most az egyik az, hogy mivel ugye a betétbiztosítás már, hogyha Revolut bankra váltunk, az biztosított, ezért szerintem az érv, az elveszett, hogy majd, hogyha bedől a Revolut, akkor nem látom vissza a pénzem. Mert ugye azt tehát 100 ezer euróig legalábbis egészen nyugodtan rá lehet tenni, de egyébként Magyarországon is az összes többi bankra is 100 ezer eurós értékhatárig vonatkozik, tehát hogyha 50 milliót teszek be a bármelyik bankos számlámra, akkor a 100 ezer igen, akkor a 100 ezer euró feletti részre ugyanúgy nem vonatkozik egyébként az OBA biztosítás. Szóval az egyik az, hogy szerintem eltűnt ez az érv, hogy így azért nem használom a Revolutos számlámat mondjuk a fizetésem kiutalására, mert hogy az nem biztos, meg nem biztonságos. Mert egyébként 100 ezer euró alatt ez pont ugyanannyira biztonságos, mint bármelyik nagybanknak a számlája. A másik dolog pedig az, hogy ugye a Revolut most veszteségesként működik már, ugye 7. éve lesz lassan, és ugye nagyon sokan ezt hozzák még föl ilyen ellenérsként, hogy jaj, de hát a Revolut az minden évben egy masszív veszteséget termel. Persze, hogy azt termel, azért, mert ez startup, kvázi egy sima bank, amikor zöldmezős beruházásként elindul, az is ugyanúgy veszteséges sok éven keresztül. És ez a 7 év, ez még csak nem is mondható soknak. Tehát, sőt, vannak olyan bankok, amik 30 vagy 50 éve működnek, és akkor néhány évben veszteségesek, mondjuk egy devizahitelválság miatt, vagy egy jelzálkitel válság miatt. Tehát ez igazából nem egy érv ellenük, mert előbb-utóbb nyereséges lesz ezen a 16 millió ügyfélen, előbb-utóbb nyereséget fognak tertelni. Előbb-utóbb, igen.
Legalább null szaldós ne lenne.
Hát és egyébként tavaly nagyon nagyot ment a Revolut bevételben, a harmadában nőtt a bevétele, és ezt egyébként a kriptokereskedés megjelenése volt, ami nekik egy marha nagy profitmarzsot hozott, ugyanis a pandémia alatt ugye nagyon-nagyon sokan elkezdtek tőzsdézni, kriptózni, és a Revolut is egy ilyen néhány kriptóra bevezette a kereskedést, és ezzel nagyot mentek, ilyen 38 millió fontot kerestek csak azon. Szóval, hogy elkezdték felépíteni ezt a szuperappot, mert ugye nekik van egy ilyen tervük, hogy a Revolut az ne csak egy ilyen bankos valami legyen, hanem egy szuperapp az azt jelenti, hogy köré épüljenek kapcsolódó szolgáltatások. És például ilyen a kriptokereskedés is, de egyébként, amiről még nem beszéltünk, de a sima amerikai piacon való kereskedés is, ilyen ETF-ekkel lehet ott elsősorban kereskedni. És
nekem például kidobott egy olyan ajánlást, hogy foglaljak szállást rajtuk keresztül. Akkor ez is ebbe tartozik?
Pontosan. A Bookinghoz hasonló ilyen megoldást vezettek be nem is olyan régen, és ezzel is most már egyre több helyen, egyre több piacon megjelentek. Erről szól ez a szuperapp dolog, hogy csomó olyan kapcsolódó szolgáltatást elkezdenek ők értékesíteni, ilyen nagyon-nagyon jó UX-el, tehát ilyen nagyon-nagyon seamless módon.
Ez felhasználóbarát borzasztóan és könnyen használható.
Így van, és ők ebből fognak pénzt csinálni, tehát nem feltétlenül a hitelezésben és a hagyományos banki termékekben fogják agyonverni a bankokat, hanem ott csak a személyi hitel, meg a hitelkártya hitel, ami egyébként az ilyen cherry pickinges legjobb sztori azért a bankszektorban, pontosan a devizaváltás, a személyi hitelek, a hitelkártya hitelek, és akkor emellé körbeépítik még ilyen szuperappos megoldásokkal, mint amilyen például ez a szállásfoglalás, és mindezt egy 16 milliós ügyfélkörnek azonnal ki tudják release-elni, és ezt nagyon jól és nagyon ügyesen csinálják. Tehát, hogy akinek az a gondja a Revoluttal, hogy hát nem nyereséges, az valószínűleg még ezt a fajta víziót nem látja, hogy ők nem feltétlenül nem egy OTP-t akarnak építeni, hogy csak hogy egy magyar bankot említsünk, aki sikeres és egy csomó régióban ott van. Ők nem OTP-t akarnak építeni, hanem egy olyan neobankot, ami teljesen más értékajánlatot ad, mint amit egy hagyományos bank.
Te mennyire tartod azt reálisnak, hogy egyre több magyar fogja a fizetését a Revolut számlájára kérni, és egyre inkább ez lesz az első számú és az egyetlen bankszámla, bankkártya és banki szolgáltatás, amit az emberek használni fognak?
Hát ugye szerintem a betétbiztosítás az biztos, hogy az egyik ilyen legnagyobb ellenér volt ezzel kapcsolatban, ezért szerintem azért lesznek. De az, aki mondjuk jelzáloghitelt szeretne fölvenni, vagy akinek valami komolyabb, komplexebb pénzügyi kérdése vagy igénye van, az valószínűleg nem fog Revolut bankra egy-egybe átváltani. Pontosan azért, mert a hagyományos bankoknak ugyanez egy versenyhátránya, hogy sokkal több emberrel, fiókokkal kell kiszolgálni az ügyfeleket, stb. De ugye egy csomó olyan termék létezik, amit meg nem lehet fióki hálózat nélkül jelenleg kiszolgálni. Ilyen például, hogy én kizártnak tartom, hogy a Revolut belátható időn belül babaváró kölcsönt adjon, vagy olyan jelzáloghitelt adjon, hogy megnézi, hogy a Velencei tónál most éppen milyenek az ingatlan árak, hogy kiküld egy revolutos, vagy egy megbízott értékbecslőt, hogy most megnézze az árakat, és akkor kitalálják, hogy akkor milyen kamat számítás mellett fogják most adni neked ezt a jelzáloghitelt. Magyarul a Revolut pont azért megy ebbe a szuperapp irányba, mert ők nekik nincsen meg az a helyi tudásuk egyetlen piacon se, ami a magyar vagy hazai bankoknak megvan, és amiben ők sokkal jobbak. És ezért érdekes ez a fajta verseny, hogy valami olyan, egy olyan új állatfajja a verseny ez a hazai bankszektor, akire eddig nem nagyon volt példa, és aki teljesen másképpen versenyzik veled.
És mondjuk európai szinten, vagy globális szinten a nagybankoknak van erre értelmezhető válasza például? Erre a neobanki széna megerősödésére? Nem tudom, Németországban, vagy sokkal nagyobb volumenű pénzügyi kultúrákban ott tudnak erre reális választ adni?
Hát igazából két dolgot csinálnak. Az egyik az, hogy csinálnak egy olyan normális mobilbankot, meg netbankos felületet, bár egyébként zárójelbe jegyzem meg, hogy én a mobilbankomba intézek az elmúlt két évben mindent. Tehát, hogy már az a furcsa, amikor valamiért föl kell mennem a simon internetbankba. Na mindegy, tehát az egyik a dolog az nyilván az, hogy fejlesztenek egy olyan mobilbankot, ami már tényleg versenyképes a Revolutta, annak ellenére, hogy sokkal több dolgot kell ugye belepasszírozniuk. Másik az, hogy a saját startupot indítanak, saját neobankot. És egyébként erre is azért van egy-két jó példa, de egyébként több a rossz példa, mint a jó. Sokszor az van, hogy ezek nem igazán tudnak felnőni, és ugyanolyan színvonalat nem tudnak biztosítani, mint a már helyileg jelenlévő neobankok, de például Olaszországban csináltak egy ilyen ESG alapú, tehát az ilyen fenntartható világra ráépülő olyan neobankot, az egyik nagybank, hogy ilyen fa, plasztik helyett fakártyát bocsátottak ki, és nagyon jól rámentek az ilyen z-generációs kommunikációra, az ilyen z-generációs marketingre, és ők viszont építettek egy másfél év alatt milliós ügyfélszámot értek el Olaszországban. Tehát, hogy vannak erre jó példák, és mondjuk csinálnak jó dolgokat. Egyébként most Magyarországon egyébként az OTP-nek a Simple-je is végül is egy ilyen hasonló fintech.
És hát az már jóval korábbi
egyébként. És ez egy jóval korábbi dolog, és ez is így kezdi kinőni magát, és tudnak olyan, a helyi nagy szereplők is tudnak olyan ügyes fintech dolgokat építeni, amik azért tényleg versenyképesek lesznek a Revoluttal, és pont ezeket a, kihasználják ezeket a helyi ismereti dolgaikat. Például ugye a Simple-ben ugye ez a QR kódos azonnali fizetés az, amit szintén egy Revolut nem biztos, hogy mondjuk egy adott helyi piacra le fog fejleszteni egy belső forgalmat kiszolgáló azonnali fizetési rendszerre. Mert ő nagyban gondolkozik, és ő neki azt számít, hogy egyszerre 22 piacon mit tud bevezetni úgy, hogy az mind a 22 piacon ugyanúgy és ugyanolyan jól működjön.
Világos. De akkor egyébként szerinted ebbe az irányba megy a világ, hogy a nagybankok próbálnak valami fajta neobankot a saját rendszerükön belül létrehozni, és a neobankok pedig egyre több szolgáltatást próbálnak lefedni abból a választékból, amit eddig csak a nagybankok kínáltak?
Hát igen, igazából ez történik, és a neobankok, amit még ugye pluszban csinálnak, az ez a szuper apposodás, de egyébként ezt csinálhatnák, vagy csinálják is néhány helyen azért a bankok is. Tehát, hogy igazából a bankoknak ugyanúgy megvan a lehetősége arra, hogy egy booking-szerű utazási, foglalási rendszert mondjuk adjanak az apjuk mellé, csak valamilyen nem csinálják. Tehát azért nem csinálják valószínűleg, és ezt sokszor halljuk egyébként konferenciákon is, hogy azért nem csinálják, mert amúgy is van ezer millió dolguk, amikkel már eleve a kór üzlettel el vannak foglalva, és ezért az ilyen kis, mondjuk magyarországi példa, az egyik nagybanknak van BKK jegyvásárlási funkciója a mobil appban. És akkor így ezeket úgy beleteszik, egy kicsit jó ilyen marketingre, de olyan nagy biznisz nincsen benne, sokkal inkább ilyen, az ügyfeleinkért mindent megtettünk dolog, így egy kicsit ilyen valamennyire kipipálva, de valamennyire persze jót akarnak, de nem biztos, hogy ebben nagyobb jövő van, mint mondjuk egy jó fél százalék ponttal alacsonyabb jelzáló hitelt adni, az lehet, hogy az nagyobb biznisz nekik, és azzal ügyesebben szereznek piacot, mint mondjuk egy BKK jegybérlettel.
Értem, tehát értem azt, hogy egyre bővülnek akkor a szolgáltatások a neobankoknál, de jól gondolom-e azt, hogy arra azért nagyon kell figyelniük, hogy az alapszolgáltatásaik, tehát a core termékeik, azok ne legyenek drágábbak, vagy ne legyen jelentősebb áremelkedés, hiszen azért azt gondolom, hogy a legtöbb fogyasztó az még mindig ezekért választja őket, például azért, mert nagyon jó váltási árfolyamokon lehet náluk pénzt váltani.
Így van, egyébként az is észrevehető az elmúlt egy-két évben is, ez nem a világjárvány miatt, hanem eleve, hogy azért, amikor már egy bizonyos számú felhasználót elérnek, mert ugye az ingyenesség az azért van, hogy minél gyorsabban, minél több embert behúzzanak. Nyilván nekik ezen van költségük, mert hiába van az, hogy 2200 ember szolgálja a 16 milliót, az annak is van egy ügyfélszerzési költsége ugyanúgy, mint a bankoknál. Viszont ők is áraznak, és egyre jobban fölfelé áraznak. Tehát általában megmarad az a nagyon lebutított, nagyon alapszolgáltatás, amit ingyenesen még úgy adnak, kvázi behúzzák vele az embert, de a prémium szolgáltatások drágulnak, persze egyre több mindent pakolnak mögé, tehát nyilván úgy nem tudnak árat emelni, hogy én azt mondom, hogy jövő hónaptól még 6 dollár a prémium csomag, mert ez így nem megy. De hogyha ezt valahogy marketinggel úgy megtámogatják, hogy de egyébként ebben még ez meg ez is benne van, meg még mondjuk részvényeket is vehetsz ezzel a prémiumokkal, akkor az viszont így működik, és ez látszódik is, hogy ők már azért egyre inkább az ingyenestől elmennek az olyan drága prémium szolgáltatásig, ami már mondjuk összehasonlítható akár egy bankszámla vezetési díjjal.
Világos. És mit gondolsz arról, hogy a különféle csomagok, amik vannak például a Revolutnál is, ugye ott is tudjuk azt, hogy az ingyenes csomag mellett azért van többféle, hát főleg üzleti előfizetőknek szóló, vagy üzleti ügyfeleknek szóló csomag, ezek mennyire működnek egyébként? Itt, hogyha jól emlékszem, itt azért volt áremelkedés egész kézzel fogható.
Igen, itt is volt áremelkedés, és hát elvileg kell, hogy működjenek, de biztos vagyok benne, hogy azért a túlnyomó többség ugye még mindig ebben az ingyenes módban van. És egészen addig egyébként szerintem, amíg ők nem tekintenek elsődleges számlaként a Revolut számlájukra, addig azért ez így is fog maradni nagy részt. Tehát, hogy szerintem azért is szereznek most már nem partnerbankokon keresztül, meg nem ilyen kerülő útvonalakon keresztül engedélyeket, banki engedélyeket a fintechek, hanem pontosan ezért, hogy akár már elsődleges számlaként is egy jó, reális alternatíva legyen a hagyományos bankokhoz képest. Tehát igen, ezt jól látod, de szerintem ebbe az irányba tartunk, hogy igen, mindenki megszerzi a saját engedélyét, valahol megszerzi, paszportálja, lehet, hogy a nagy piacokon meg eleve megszerzik még egyszer az engedélyt, és akkor ott is, hogy Amerikába meg lesz az engedélyük, és akkor ott már mint bank jelennek meg, és már úgyis brendelik magukat. Hát igen, a következő időszak azért nagyon izgalmas lesz, mert azt gondolom, hogy rengeteg változás várható még itt a területen, és azt gondolom, hogy a neobankok meg a hagyományos bankoknak a versenye az még sokáig ki fog tartani, és az egyetlen biztos pont egyébként, amit tényleg mindig mindenki el szokott mondani, de akár a neobankok, akár a bankosok is, hogy ezen mindig az ügyfél nyer, és azért ez látszik is.
Hát igen, azt gondolom, hogy ez biztos, hogy itt a következő években fogunk még látni újdonságokat, és szerintem is fogyasztói szemmel is érdekes lesz nézni, nem csak elemzői szemmel, és hát azt tudjuk ígérni az olvasóknak, hogy nagyon rajta vagyunk ezen a piacon, és figyeljük minden rezdülésüket, úgyhogy a legfrissebb infókért olvassátok a portfóliót, és Ádámék természetesen fognak foglalkozni tovább is a témával, mert azt látjuk, hogy nagyon érdekel titeket. Ádám, én köszönöm szépen, hogy itt voltál és beszélgettünk, és köszönöm, hogy hallgattok minket, ne felejtsetek el bekövetni Spotify-on, SoundCloud-on és Apple Music-on is, és most még egy percre kérjük a figyelmeteket, ugyanis egy programajánló, műsorajánló következik. Köszönjük a figyelmet, sziasztok, viszonthallásra!
Én Forrás Dávid vagyok, és a szintén a Portfolio csoporthoz tartozó Pénzcentrum új podcast sorozatát, az Első Yardot szeretném a figyelmetbe ajánlani. Mindig is érdekelt, hogy mi hajtja azokat a magyarokat, akik maradandót alkottak az üzleti életben. Hogy nőttek fel, mi alakította a személyiségüket, milyen sztoriaik vannak. Adásonként egy szereplő életútját mutatjuk be, a gyerekkorától, a tanulmányain át, az üzleti karrierjéig, körülbelül 60 percben. A sorozat első vendége Gerő Viktor befektető, a Vatera korábbi ügyvezetője volt. Viktor nem csak a gyerekkoráról beszélt az adásban, hanem a 2008-as Vatera felvásárlással is, ami az időszak egyik legnagyobb online üzlete volt a régióban. Műsorunkban egy szürreális történetet is bemutatunk arról, hogy a rendőrség hogyan fogadta el egy kettős gyilkost, gyakorlatilag a Vaterán. Az Első Yard első része már elérhető a Spotify-on, és hamarosan fent lesz az Apple Podcast-en, a Google Podcast-en és minden más podcast platformon.